Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonalban Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, köszöntelek és a hallgatókat is.
Hogyan indult a hét Ázsiában, és ez mit jelezhet előre Európára, Amerikára nézve?
Kis pluszban indult a hét az ázsiai piacokon, Európában egyelőre vegyes nyitást látunk, Magyarországon pedig a Bux Index szintjén 0,1%-os a mínusznak a mértéke, tehát egyelőre csekély az elmozdulás a magyar indexet tekintve. Vezető papírok egyikénél sem látok markáns elmozdulást. Az OTP banknál 0,3%-os most a csökkenésnek a mértéke 13.240 forintra, nyomában a Richter 0,2%-os mínusszal, kereken 8.900 forinton született az utolsó kötés, a MOL egyelőre stagnál 2.740 forinton, a Magyar Telekomnál pedig 0,1%-os emelkedés látok 428 forintra.
Érkezik valamilyen piacmozgató adat a héten, vagy akár a mai napon?
A mai napon nem számítunk erre, holnap reggel jelenik meg a magyar inflációs adat, a júliusi érték. Éppen ma reggel közöltük, hogy a portfólió konszenzusa szerint 17,6%-ra mérséklődhetett az éves index, a júniusi 20,1% után. Nyilván, ha ettől eltérő lesz érdemben a tényadat, akkor az okozhat piaci mozgásokat Magyarországon. Aztán ezt követően szerdán a kínai inflációs adatra érdemes majd figyelni a hajnali órákban, csütörtökön délután pedig az Egyesült Államok inflációs adata érkezik. Ezek lesznek a meghatározó jelentőségű adatok, és nyilván mellette még másod-harmadlagos fontosságú adatok is érkeznek.
Némi erősödés után ismét átlépte a 390-es szintet a forint az euróhoz képest. Hol tart most a jegyzés?
Igen, reggeli kereskedésben volt egy kis izgalom, hiszen egyik pillanatra a másikra majdnem két egységet ugrott az eurónak az árfolyama, 392 és félig felszúrt, aztán az utána jött egy gyors visszaerősödés, most éppen 390 forint 50 fillér környékén látom az euróval szembeni jegyzéseket, ez tehát azt jelenti, hogy péntek estéhez képest van egy pici forintgyengülés, ez egy nem nevezhető jelentősnek. A dollár-forint kurzusnál szintén látszott ez az ugrás, majd visszasüllyedés, most éppen 355 forint 70 fillér környékén látom a jegyzéseket. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a péntek délutáni nagy dollárgyengülés, amit az amerikai munkaerőpiaci adat váltott ki, az szinte mostanra teljesen eltűnt a piacon.
Köszönjük szépen, Weinhardt Attilát hallották a portfóliótól. Munkatársunkat kapcsoljuk majd műsorunk végén.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem lepte meg a fél éves kiskereskedelmi forgalom visszaesés a Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség főtitkárát. Neubauer Katalinnal Domanics András beszélt.
A várakozásoknak szinte megfelelnek ezek a számok. Ez a nagyon magas inflációs környezet minden vásárlót, minden fogyasztót nagyon komolyan érint. A családoknak döntést kell hozni, hogy a jövedelmüket miként osztják be, hogy mindenre jusson, és az utóbbi időszakban ugye azt tapasztalható, hogy már az élelmiszerekre is kevesebbet tudnak fordítani. Annak ellenére, hogy a forgalom növekszik, mennyiségi csökkenés az van, tehát az árak sokkal nagyobb mértékben nőtnek, mint ahogy a forgalom képes volt növekedni. Nagyon komolyan elgondolkodható időszakot élünk. A családoknak a kiadásai tekintetében bizonyára a gyógyszerek, a megélhetés és az utazás költségei, főleg ebben a nyári időszakban is még különösen nehéz helyzetben vannak azok a családok, ahol próbálnak azért természetesen a súlygyerekesek, a gyerekesek valamilyen nyaralási lehetőséget is kiszorítani a családi költségvetésből. Ezeket most már, ezeket a gondolatokat, amikor is ténylegesen döntéseket kell hozni a családokra, hogy mire futja, mire nem futja, ezeket már az élelmiszerkereskedők is nagyon komolyan megérzik.
Többet költünk, de kevesebbet fogyasztunk.
Így van, tehát pontosan azért, mert nagyon magasak lettek az árak, nagyon magas lett a megélhetés ebben a mostani helyzetben, ezért tűnik úgy, hogy igen, rosszabban elfogy a pénzünk, és mégis kevesebbet tudunk érte vásárolni.
Hogy látja, vannak-e különösen veszélyeztetett szektorok?
A gyógyszereket ugye nem lehet kikerülni, és azt látjuk, hogy a gyógyszereknek az árai nagyon nagy ütemben növekszenek továbbra is, míg az élelmiszerek árának növekedési üteme csökkent az elmúlt időszakban a gyógyszerekére, az még nem mondható el. Azt gondolom, hogy ezt kormányzati szinten is vizsgálják már, illetve mi bízunk abban, hogy ezeket a területeket is nem csak úgy, mint a kiskereskedelmet veszik górcső alá. Nagyon fontos, hogy a családok számára minden olyan kiadás, ami felmerül, az mérséklésre kerüljön nagyon rövid időn belül.
Mit vár a folytatástól, mit hozhat majd az év hátra lévő része?
Az élelmiszerkereskedelemben csökkennek a növekedési mértékek az árak tekintetében, tehát kevés árváltozási szándékot látunk most a közeli jövőben. Ugye most egy új időszámítás kezdődött, itt a hatósági árak átalakultak kötelező akciókká, ez egy sok esetben kedvezőbb fogyasztói árat jelent a vásárlók számára, és bízunk abban, hogy ez segíti is esetleg a volumeneknek a megmentését.
Neubauer Katalint, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentősen visszaesett a MOL nyeresége a második negyedévben, a cég 140 milliárd 800 millió forint eredményt ért el, az előző év azonos időszakában elért 483 milliárd 700 millió forint után. A visszaesés okairól Rozgonyi Ádám kérdezte Mohos Kristófot, a portfólió részvényelemzőjét.
Volt egy komolyabb kormányközi vita, ami alapján ez egy kurdisztáni olajmezőnek a termelése sok ideig lehet, egészen pontosan még most sem indult újra, és hát ugye MOL által is birtokolt területről beszélünk, szóval innen is elég nagy mennyiségű termelés kiesett. Ez elsősorban az upstream ágazatot tudta a földhöz vágni. Illetve amit még ennél is hangsúlyosabb, az egy tavalyi egyszeri tétel, ugye külön adó elszámolás. Ugye a tavalyi év az egy rendkívül magas energiát környezetben zajló történet volt, és hát ebben a környezetben rekordot tudott halmozni a MOL. És hát ugye a tavalyi év árbevétele után kell egy 2,8%-os külön adót fizetni a társaságnak, amit ebben a negyedévben, tehát a most lezárult második negyedévben számoltak el a vállalatnál. Tehát itt körülbelül egy ilyen 310-315 millió dolláros egyszeri elvonásról beszélünk, ugye ennek az egyharmadát az upstream szegmensben, tehát a kutatás termelésnél számolták el, kétharmadát pedig a feldolgozás kereskedelem, tehát a downstream üzletágban. És hát ugye ott van még ugye ugyancsak eredményt hátráltató tényezőként, de ez ugye nem az upstream, tehát nem a kutatás termelésre, hanem a feldolgozásra, tehát a downstreamre ható tényező, hogy szűkülnek az árések, tehát ugye a finomítói tevékenység profittermelő képességét alapvetően a Brent és az Ural közötti különbözet, tehát a Brent-Ural spread tudja meghatározni, és hát az előző negyedévekhez képest jelentősen beszűkült ez a marzs, és hát ez jelentősen rontotta a downstream eredményességét.
Összességében hány százalékos a visszaesés?
Ugye a két legfontosabb soron, tehát az adózás előtti eredmény az EBITDA tekintetében ugye 411 millió dollárról beszélünk, amit most a második negyedévben tudott elérni a MOL. Ez az egy évvel ezelőtti szinthez képest 69%-os visszaesés jelent. Adózott eredmény tekintetében pedig 229 millió dollárt sikerült elérni a MOL-nak ebben a negyedévben, ami 67%-kal múlt alul a 2022 Q2-es eredményeket.
Mohos Kristófot, a portfólió részvényelemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Liverpool labdarúgó csapata 70 millió euróért igazolta le Szoboszlai Dominikot, mégsem sikerült helyesen rányomtatni nevét a mezére. Erről és a foci mezek marketing értékéről nyilatkozott az Inforádiónak a szakértő, Szabados Gábor sportközgazdász, akit Várkonyi Gyula kérdezett.
Egy ekkora csapatnál, mint a Liverpool, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez meglepő, hogy egy ilyen feladatot nem tudnak megoldani. Még akkor is, hogyha Szoboszlai neve nyilván egy magyarul nem beszélő számára elég nehéz lehet, nem csak kiejteni, hanem leírni is, de hát ez nem egy olyan nehéz feladat, ott van a papír, tudom, hogy pontosan mit kell ráírni. Tehát egy kicsit furcsának tartom, hogy egy ilyen szintű klubnál ilyen hibát vétenek, de legalább ebből is látszik, hogy mindenhol emberek dolgoznak.
És a szünetben sikerült is javítani. Hibát, talán ilyen többet nem is fordul elő, viszont érdekes lehet az, hogy egy klub finanszírozása és marketing munkája szempontjában milyen jelentősége lehet egy meznek. Ugye a legtöbb klub persze a jegybevételekből, illetve főleg televíziós közvetítési díjakból tudja meg eltartani, de legalább ekkora jelentősége van például a mezeladásoknak is. Mekkora szeletet jelent ez a teljes tortából?
A klubok összbevételét tekintve azért jóval kisebb a mezeladások szerepe, mint akár a jegybevételeknek, akár a televíziós bevételeknek. Nyilván ez klubonként változó, de azért egy 5, legfeljebb 10%-nál többet ez az arány nem tesz ki általában a bevételből. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, a mezd eladásokat jellemzően, főleg ilyen szintű kluboknál, mint a Liverpool, tehát a top csapatokra gondolva, nem maga a klub bonyolítja, hanem a sportszerszállító, tehát ugye a Liverpool esetében a pipás amerikai cég. Ez azt jelenti, hogy nem csak ők gyártják le a mezeket, és ők intéznek mindent vele kapcsolatban, hanem a bevételek is hozzájuk folynak be. És ebből a klub egy jutalékot kap, mivel nyilván ő adja a nevét, a logóját, a színét a mezekhez. Általában ez az arány, ez ilyen 10% körül mozog, hogy a teljes bevételből mekkora rész illeti meg a klubot. A hírek szerint egyébként a Liverpoolnak ennél magasabb arány sikerült kialkudni a sportszerszállítójával. Ez akár még 20% is lehet, de ez tényleg a maximum. Tehát ebből azért látszik, hogy még akkor is, hogyha ugye itt több milliós eladásról beszélünk, értve ez alatt, hogy egy év alatt több millió mezt ad el például a Liverpool, azért ez a Liverpool teljes bevételében csak egy kisebb arányt tesz ki.
Milyen egyéb bevételi forrásai vannak a kluboknak? Így most hirtelen nekem elsőre a Real Madrid jut eszembe, amelyiknek hamarosan elkészül az új stadionja, ahol különböző eseményeket, rockkoncerteket, akár teniszmérkőzéseket is lehet majd tartani. Milyen egyéb lehetőségei vannak a kluboknak?
Ahogy az itt a beszélgetés elején el is hangzott, általában a legnagyobb bevételi forrás az a televíziós díjakból származik. A különböző sorozatok, tehát akár a hazai bajnokságok, illetve ugye nemzetközi mérkőzések televíziós közvetítéséből. Ez olyan nagy lehet például kisebb csapatoknál, ha most nem rögtön a Real Madridre gondolunk, hanem mondjuk angol középcsapatoknál ez akár 70-80%-ot is elérhet a bevételeikből, mert a Premier League televíziós bevételei olyan nagyok, hogy gyakorlatilag azt tartja el a csapatok, és ők már jóval kisebb saját bevételt tesznek mellé. De természetesen az olyan csapatok, mint a Real Madrid, akiknek nagy stadionja van, és ezt meg is tudja tölteni mérkőzésről mérkőzésre, azok természetesen jelentős egybevétellel is számolhatnak, hiszen ez 80-90 ezer nézőt is jelent akár mérkőzésenként, de ez az arány is mondjuk egy 15-20%-ot ér el legfeljebb, tehát itt tényleg a televíziós bevételek viszik a prímet, illetve a televíziós bevételek mellett, amit így egyben kereskedelmi bevételek szoktak nevezni, ide tartoznak elsősorban a szponzori bevételek, tehát kifejezetten a szponzorok által fizetett összegek, és egyébként ide szokták számítani a merchandising bevételeket is, és minden egyéb olyan bevételt, amely a jogdíjak értékesítéséből fakad. A merchandisinghoz azt még azért érdemes hozzátenni, túl azon, hogy ugye közvetlen bevételt is jelent a klubnak, megbeszéltük, ez általában egy ilyen 5-10% legfeljebb a teljes éves bevételből, azért ennek nagyon komoly marketing ereje van, tehát az, hogy emberek az utcán az én mezemet, már mint most a klub szempontjából nézve, az én mezemet viselik, ez nyilván a klub népszerűségét, imázsát növelik, rendjének az erejét növelik, tehát ilyen értelemben ez kihathat az összes többi bevételre is, hiszen gyakorlatilag egy ingyen reklámot jelent a klub részére, és ez a szurkolók számára is ugye a klubhoz tartozást, az identitás, a közösség erősítésének egy nagyon fontos eszközét jelentik, tehát igazából merchandisingot még akkor is érdemes fenntartani egy klubnak, és most főleg ugye kisebb csapatokra gondolok, ha nincsen különösebb bevétele belőle, de a szurkolókkal való kapcsolatot, és úgy általában a klub imázsának az erősítését nagyon jól szolgálja.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A korábbinál tervezettnél magasabb 15-20% közötti bevétel és nettó nyereség növekedéssel számol az idén a Richter, mondta az Inforádiónak a cég vezérigazgatója. Orbán Gáborral Domanics András beszélt.
Sikeres első fél évet zártunk, terveink szerint haladunk, vagy annál jobban bizonyos területeken. Kétszámjegyű növekedés volt a tavalyi év azonos időszakához képest. Egy olyan környezetben, ami egyáltalán nem garantálta, hogy ez így lesz. Erős a kereslet a termékeink iránt, ezt látjuk, erős a bizalom felénk a nagyvilágból. Az árfolyam tendenciák viszont egyáltalán nem kedveztek a számainknak, különösen az adózott eredményünkön látszott ez meg. Hogyha megtisztítjuk a jövedelmezőséget, minőségi mutatóinkat ezektől az egyszeri, illetve külső hatásoktól, akkor az látható, hogy több mint 100 milliárdos tisztított üzemeredményt tudott a cég produkálni, viszont ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor ez lemegy 68-ra, és ebből is látszik, hogy hát nem szokványos időket élünk semmiképpen.
Mennyi volt ebből az árfolyam veszteség? Említették, hogy a rubelen bukták a legtöbbet.
A rubelt nem tudjuk már fedezni se egy jó ideje, tehát nem csak megnövekedett az árfolyam ingadozás a rubel forint viszonylatban, hanem még az is sújt bennünket, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel az árfolyam volatilitással egyáltalán. Úgyhogy bizony itt egy 7 fölötti szintről 4 alá ment be a rubel forint, és itt az átértékelődési veszteségek nagyon jelentősek. Ez, illetve a többi devizában bekövetkezett mozgás a pénzügyi soron okozott egy közel 50 milliárdos árfolyam veszteséget, amit sikerült ellensúlyoznunk, és kb. Felére levinnünk más devizákon kötött fedezeti ügyletekkel, illetve egy romániai operációnak az értékesítésével, ami pont most ebben a második negyed évben zárult le. Ebből származott valamennyi nyereség, amit itt számoltunk el, és akkor így jött ki ez a 25 milliárdos pénzügyi veszteség, ami nagyon jelentősnek számít.
A különadó hogyan érintette önöket?
Különadó esetében 29 milliárd forintos teherrel számolunk az év egészében, és ennek a nagyját most az első fél évben el is számoltuk. Itt a számviteli gyakorlat is elég nehezen boldogul ezzel a különadóval. Minden esetre 12,5 milliárdos összegben rontotta az üzemi eredményt az első fél évben ez az extra profit adó.
Hogyan tudják ezt kigazdálkodni?
Nem tudjuk kigazdálkodni tulajdonképpen a jövőbeli termékportfólióba történő befektetésünk korlátja kerül máshova ezáltal, onnan hiányzik ez a pénz. Nem tudunk kutatásfejlesztésre, nem tudunk beruházásra, nem tudunk az értékesítési hálózatunk terjeszkedésébe, illetve akvizíciókba investálni annak következtében, hogy ezt a pénzt be kell fizetnünk.
Az első fél év számainak ismeretében hogyan látják a második fél évet, milyen évet zárhat a Richter?
Azáltal, hogy tartani tudtuk a pályát, amit elképzeltünk az idénre, sőt, bizonyos területeken még jobban is állunk, azt gondolom, hogy az eredeti elképzelésünknél árfolyamok kiszűrése után jobban fogunk állni az év végén, mint amit gondoltunk az év elején. Körülbelül 15-20%-kal fogjuk tudni növelni mind az árbevételünket, mind a jövedelmezőségünket. Ennek az az oka egyrészt, hogy az amerikai készítményünk, ami most már a kismolekulás gyógyszerek közül a 34. legnagyobb forgalmú az amerikai piacon, még a várakozásnál is jobban teljesít, közel 50%-kal emelkedett a forgalma tavalyi évhez képest. A partnerünk, aki az értékesítésben a főszerepet játsza, egy lényegesen jobb várakozást közölt most a közelmúltban. Ennek az az eredménye, hogy ezen az oldalon várhatóan jobban fogunk állni, mint gondoltuk.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És ismét köszöntöm a telefonvonalban Weyhárt Attilát, a portfólió elemzőjét. Szervusz!
Szervusz, öreget, köszöntelek újra is a hallgatókat is.
Mozdult-e valamerre a BUX?
Igen, a kezdeti kis mínusz után most már emelkedés látok, 0,1% ennek a mértéke, 54.070 ponton járunk jelenleg. Úgy tűnik, hogy ez a kezdeti borongósabb hangulat egyébként enyhül az európai tőzsdéken is. A 4 vezető magyar papírunk közül már 3-nál látok vagy emelkedést, vagy stagnálást. Most a legnagyobb elmozdulás a MOL-nál látszik, ez 0,4%-os plusz jelent, 2748 forintra. Az OTP banknál 0,2%-os a plusz mértéke, 13295 forintra. Magyar Telekom stagnál 427,5 forinton, a Richternél pedig most éppen 0,2%-os mínuszt látok, 8900 forintra.
Hogy áll a forint?
Forintnál ugye reggel volt egy két egységnyi hirtelen esés, ez leginkább a dollár egyre nagyobb erejével volt magyarázható, de aztán ezt nagyon gyorsan lerázta magáról a magyar fizetőeszköz, gyakorlatilag percek alatt visszaerősödött oda, ahonnan elindult az esés, sőt, most már még tovább tudott erősödni, így a 390-es kerekszint alá bukott az elmúlt percekben az euró jegyzése, most éppen 389 forint 90 fillért kell érte adni. Ugye ez azt jelenti, hogy 2,5 egységnyi hirtelen forint erősödés alakult ki. A dollár forint jegyzések pedig a 355-ös szint alá buktak, nagyjából 20 fillérrel a jelenlegi állapot szerint.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.